kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni, azokhoz is, akik elől vannak, és akik a sorok között. Egy bibliai igét tanuljunk meg ma együtt, és ezt Jézus Krisztus mondta földi életében, amit megtettetek egyel az én legkisebb testvéreim közül, én velem tettétek meg. Aztán elmondta másképpen is, amit nem tettetek meg egyel az én legkisebb testvéreim közül, én velem nem tettétek meg. Sejtitek, hogy mit akart ezzel Jézus mondani? Figyeltétek, hogy kiről beszélt? Egyről, az ő legkisebb testvérei közül, és az embereket nevezte így. És tudjátok, az emberek között is vannak nagyobbak, kisebbek, vannak felnőttek, és vannak gyerekek, vannak okosabbak, ügyesebbek, kevésbé okosak és ügyesek, de Jézus egyről beszélt a legkisebbek közül. Aki a legszerényebb, a legkisebb, legyen az csak egy gyerek, vagy legyen a felnőttek közül az, aki nem olyan ügyes, nem olyan okos, gyengeségei vannak. Jézus mégis azt mondta, hogy egy az én legkisebb embertestvéreim közül, amit veleteztek, annyi, mintha velem tennétek, vagy velem nem tennétek. És mit gondoltok, miért mondta ezt Jézus? Mert ő annyira odafigyel ránk, gondolom ezt akartad mondani, ő annyira odafigyel egyre a legkisebbek közül is, és annyira együtt érez velük, ha bánatuk van, ha örömük van, hogy annyi, mintha vele tettük volna, vagy valamit vele nem tettük volna meg. Nem csodálatos ez? És biztos hallottátok ezt a Biblia igét, hogy Isten a szeretet. A szeretet pedig azt jelenti, hogy Isten abszolút együtt érez, tökéletesen együtt érez, mindenkire odafigyel, mindenkivel együtt érez. Biztos hallottátok Jézusnak azt a mondását is, hogy még egy verebecske se fordul le az ágról, mondjuk, ha megfagy télen, vagy ilyesmi, annélkül, hogy a mennyei atya ezt észre ne venné, és még azzal is együtt ne érezne. És velünk emberekkel még inkább. És szeretnék elmondani nektek egy kis történetet arról, hogy én például egyszer hogy meggyőződtem arról, hogy egy a legkisebbek közül milyen fontos a Jóistennek, és arra is mennyire odafigyel. Egy vidéki gyülekezetben volt, nevezetesen Eleken, mondom, a felnőtteknek keresztség volt. És a keresztség Isten tiszteleten, biztos ti is voltatok már gyerekek, tudjátok, milyen szép, ünnepélyes alkalom. És természetesen megbeszéltük előre, hogy mit fogunk énekelni az elején, mit fogunk énekelni a végén, és volt egy testvér, aki feljött velem, én voltam az igehirdető, és ő bemondta a kezdő éneket, és nála már ott volt, ahogy megegyeztünk, hogy mi lesz a befejező ének. És amikor véget ért a prédikáció, volt még egy zeneszám, és eközben nekem állandóan az járt a fejemben, hogy ne azt az éneket énekeljük, amit kijelöltünk, hanem egy másikat. De hát tudjátok, ott még ilyen kijelző is van, hogy így kirakják előre az éneket, hogy mi lesz a befejező ének, nem csak bemondják. És akkor mondtam magamban, hát milyen furcsa gondolat, hogy most változtassuk meg az éneket. De mindig ez jött a fejem, hogy ne ezt énekeljük, hanem azt egy bizonyos másik éneket. És hát mindig lebeszéltem magamat, hát csak nem fogok ilyet csinálni, hogy ott föláll a gyülekezet, az óravezető, és bemondja, hogy mi az ének, én meg mondom, hogy nem azt, hanem egy másikat. És nem azt, ami ki van írva, hanem egy másikat. De amikor már fölállt az óravezető, és bemondta az éneket, olyan ellenállhatatlan késztetést éreztem, hogy mégiscsak fölálltam, és azt mondtam, hogy mégse ezt az éneket énekeljük, hanem ezt az éneket. És képzeljétek el, én is furcsáltam, hogy ez így történt, és a végén odajött hozzám az egyik keresztelendő, nagyon megvolt illetődve, illetve megkeresztelt, egy fiatal lány volt, egy ilyen nagyon félénk valaki, és azt mondta, hogy hát én nem is tudok szóhoz jutni. Mert én olyan méltatlannak éreztem magam a keresztségre, olyan alkalmatlannak, és azt kértem a Jóistentől, hogy ha ő engem elfogad, akkor ezt az éneket énekeljük a végén. Hát tudjátok, én is megilletődtem. Arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy egyetlen kis, szerény, félénk ember a Jóistennek olyan fontos, hogy nem hagy békét nekem, hogy bármilyen furcsa mondjam azt, hogy nem ezt az éneket énekeljük, hanem amazt. És akkor értettem meg, hogy a Jóisten miért adta ezt a késztetést. Mert neki fontos volt, hogy az a, az az egy kis fiatal félénk lány megtudja, hogy a Jóisten őt elfogadta, és a szövetség érvényes vele. Hát ti is jegyezzétek meg, hogy Jézus azt mondta, amit egyel a legkisebb embertársaim közül, embertestvéreim közül tesztek vagy nem tesztek, annyi, mintha velem tennétek. Mert ő annyira odafigyel ránk, és annyira együtt érez rátok, gyerekekre is. Akkor menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Malakiás könyve 4. fejezetéből az 5. verset. Malakiás könyve 4. fejezetéből az 5. verset olvassuk el. Azt az ígéretet idézzük fel tehát a mai igehirdetés alapigéjeként, amivel az Ószövetség zárul. Így hangzik Malakiás 4:5. Ímé én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ez az ígéret nyilvánvalóan kettős profécia, tehát vonatkozik mind a Jézus első, mind a második eljövetelére, hogy mielőtt ő eljön, el kell jönnie Illésnek. Honnét tudjuk, hogy így van? Onnét, hogy Jézus földi életében maga azonosította ezt az ígéretet, és Keresztelő Jánosról egyszer, mikor kérdezték, ezt mondta, ha tudni akarjátok, Illés ő, aki eljövendő volt. Tehát azt mondta, hogy az ő első eljövetele előtt Keresztelő János teljesítette be ezt az ígéretet, de mivel a profécia úgy szól, hogy elküldöm Illést, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, hát ugye Jézus első eljövetele még nem az Úr nagy és félelmetes napja volt, ez majd az ő visszajövetele, amely igazságszolgáltatással és helyreállítással kapcsolódik egybe. Akkor tehát Illésnek az ő második eljövetele előtt is jönnie kell. Szeretnék olvasni egy igeszakaszt Máté evangélium a 17. fejezetéből. Lapozzuk föl Máté evangélium a 17. fejezetét. Itt egy nagyon érdekes kijelentést találunk arról, hogy miért kell Illésnek jönni, mi lesz az Illés feladata. Még a malakujási kijelentésen túlmenően is itt egy nagyon fontos kijelentést találunk. A Máté evangélium a 17. fejezetéből, a 9. verstől fogom olvasni az igét. Ugye a közvetlen előzmény az volt, hogy Jézus fölvitt magával 3 tanítványt egy magas hegyre, és ott történt az a különleges esemény, hogy elváltozott előttük isteni dicsőségébe, megjelent neki Mózes és Illés, akik beszélgettek vele. És így olvasom a 9. verstől. És mikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nékik Jézus mondván, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az ember fia a halálból. És megkérdezték őt az ő tanítványai mondván, miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvé mondta nékik, Illés bizony eljön előbb, és mindent helyreállít. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, és azt művelték vele, amit akartak. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Akkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szólt nékik. Ugye ekkor már Keresztelő Jánost kivégezték. Ekkor már ő halott volt. És Jézus róla szólt így. De figyeljük meg ebben az ige szakaszban, hogy ezek szerint Izrael tanítói is mind tudták, hogy Illésnek kell jönni az a Messiás előtt. Hát ezt mondták a tanítványok, ugye ez volt az értelme, annak mondtak, hogy a megdicsőülés hegyén tapasztaltak után, abban most már nem lehet, nincs is semmi kétségünk, hogy te vagy a Messiás. Csak azt nem tudjuk, hogy akkor hol van Illés, vagy, mert a profécia szerint előbb Illésnek kell jönni. És Jézus erre ezt a jelentőségteljes kijelentést tette, a 11. versben olvastuk. Jézus pedig felelt, bizony, Illés bizony eljön előbb, és mindent helyreállít. Akkor mi tehát az Illésnek a feladata? Hogy mindent helyreállítson. És ez volt Keresztelő János feladata Jézus első eljövetele előtt. de mindjárt sejtjük, hogy az Úr nagy és félelmetes napja előtt is mindent helyre kell állítani. Ez az illési küldetésnek a lényege. És aztán Jézus ugye mondta, hogy mondom nektek, hogy Illési már eljött, és nem ismerték meg őt. Ezek szerint lehet, hogy emberek nem ismerik fel az Illési szolgálatot, vagy hogy eljött Illés. Jézus első eljövet előtt minden esetre megtörtént. Tudták Izrael tanítói, hogy Illésnek jönni kell, a tanítványokba is belevésődött, de mégis az történt, hogy mikor itt volt a profécia beteljesedése, sokan nem ismerték föl, és nem értették meg, hogy erről van szó. És aztán, ugye, amikor Jézus mondta, hogy azt művelték vele, amit akartak, ugye akkor azt olvassuk, hogy ekkor a tanítványok megértették, hogy keresztelő Jánosról szólt, és Jézus mondta, az ember fiának is szenvedni kell őtőlük, vagyis keresztelő János ebben a tekintetben is előfutára volt néki, hogy ő neki is majd hasonlóképpen kell szenvednie a vallási vezetőktől. Szeretném ezek után megkérdezni, hogy mi most igazán tisztában vagyunk ennek az ígéretnek a jelentésével a második adventre vonatkozóan? Úgy megjegyzem érdekességként, hogy részt vettem egy előadáson, amit egy Avi Szinder nevű keresztény élet zsidó ember tartott, és ez volt az előadásnak a címe, hogy zsidó ünnepeink keresztény szemmel. És azt mondta el, hogy mint keresztények, ahogyan ma egy átlag közép-európai zsidó család ünnepli az ő régi ünnepeket, hogy fedezhetjük fel ebben a fontos elemeket. Azon az estén éppen a páskáról beszélt, ugye, amit mi húsvétnak hívunk, tehát hogy a páska vacsora hogy történik egy átlag közép-európai zsidó családban, és elmondta azt, hogy úgy terítik meg az asztalt, az úgynevezett széder estére, széder különben rendet jelent, mert van egy hagyományos rendje itt az egész esti vacsora lezajlásának. Azt mondta, hogy úgy terítik meg az asztalt, hogy egy terítékkel többet tesznek, mellé tesznek egy széket, de ez végig üresen marad ez a teríték és ez a szék. És mikor vége van a páska vacsorának, akkor egy gyereket kiküldenek az ajtó elé, hogy nézze meg, megjött-e Illés, hogy bejelentse a messiás érkezését. Tehát ez érdekes, hogy még a 21. század elején is ez így rögződött a zsidóságban, hogy a messiás előtt Illésnek kell jönni, ő jelenti be a messiásnak az érkezését, és ugye ilyen kedvesen gyereket is bevonnak a szertartásba, hát ő is nézze meg, az ő agyába is vésődjön be, hogy Illésnek kell jönni a messiás előtt, megjötte. És a terítéket neki terítették, a széket neki hagyták, hogy ha megjön Illés, akkor fogadják a páska vacsorán őt is. Tehát ilyen erősen élt Jézus korában is, azóta is a zsidóságban, hogy a messiás előtt Illés jön. Emlékszünk rá, hogy mikor keresztelő Jánoshoz kiküldték a Jeruzsálemi Vizsgálóbizottságot, és kérdezték, hogy ki vagy te, és mondta, nem vagy a messiás, nem vagyok a messiás, akkor kérdezték, akkor ki vagy, Illés vagy? Tehát ez nagyon erősen ott volt a zsidóság tudatában. És akkor megkérdezem, ha ez az Úr nagy és félelmetes napjára is vonatkozik, hogy előbb Illésnek kell jönni, hogy helyreállítson mindent, akkor ez mennyire van a mi tudatunkban? Itt említem meg, hogy gondolom többen megismerték, hogy megjelent egy ilyen ima felhívás. 100 napig, ugye, időben tették közze imádkozni a nyári generálkonferencia ülésszak előtt a késői eső kiáradásáért. De szeretném megkérdezni, a késői eső az jöhet, mielőtt eljött Illés? Hogy helyreállítson mindent? Ugye a dolgok rendje a proféciákban nagyon világos. Előbb Illésnek kell jönni, hogy mindent helyreállítson. A késő eső az már az Úr megjelenésének a legközvetlenebb előzménye. És akkor most megkérdezem a kedves gyülekezetet, szerintetek eljött már Illés? Egyértelműek vagy nem egyértelmű? Jézus eljövetel előtt vagyunk, adventvárók vagyunk, ezt mindnyájan valljuk, de eljött-e már Illés? Ez egy nagy kérdés. Mert kell jönnie. Ez nagyon határozott. Így kellett lennie Jézus eljövetel, és így kell lennie az Úr nagy és félelmetes napja előtt. De akkor rögtön fölteszek egy következő kérdést. Hogyan értelmezzük mi ezt az advent mozgalmon belül ezt a proféciát? Valószínű mások is találkoztak azzal az értelmezéssel, hogy az advent népnek az a küldetése, hogy beteljesítse ezt az ülési küldetést, Jézus eljövetel előtt nekik kell a világot felkészíteni. De most akkor felteszek egy nagyon egyszerű kérdést. Illés hol dolgozott? Pogányokat térített, vagy hol dolgozott Illés? Hát ő a választott nép között lépett föl, és mikor? Egy döbbenetes hitehagyás idején. És megkérdezem, Keresztelő János kiket keresztelt? Pogányokat? Pogányok között dolgozott? Nem. Az ószövetségi választott nép között dolgozott, és az volt a döbbenet, hogy ő az izraelitákat keresztelte, mondván, hogy nektek is teljes tisztulásra, teljes megtérésre van szükségetek az Úr megjelenése előtt. Akkor lehetséges, hogy ebben a malakiási üzenetben az is benne van, hogy Jézus eljövetele előtt lesz egy nagy hitehagyás, és előbb Illésnek kell jönni, hogy mindent helyreállítson, és majd azután jöhet késői eső meg az Úr. Mert az illési előkép egyértelműen erre utal, és a keresztelő Jánosi előkép is. Ugye ez azért tökéletes összhangban van a laodíciai üzenettel, hogy abból kiemelkedjen az Isten népe, ebből a büszke önelégültségből, és hogy minden helyre állítassék, ahhoz előbb Illésnek kell jönnie. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy akkor hogyan képzelhetjük el ezt? Mert amikor Jézus eljött, az első eljövetele volt, akkor egy népet kellett felkészíteni. Ugye ő Júda népe, a zsidóság nagy történelmi traumák után megmaradt népe volt az, akiket fel kellett készíteni a megváltó jövetelére. De Jézus eljövetele előtt olyan evangéliumi hirdetésre van szükség, amely minden ágazat, minden nyelv és népkörében van. Tehát akkor ugye egyértelmű, hogy itt egy ember nem töltheti be ezt a küldetést, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy Illés, ahogy a bibliai kifejezés mondja, Illés lelkével és erejével sokaknak kell fellépni a világ különböző részein, hogy bekövetkezzék az útkészítés a megváltónak az eljövetelére. Ismétlem, először az Isten népe, az Isten egyháza körében. Ott kell mindent helyreállítani legelőször. És mit jelent ez a kifejezés, hogy Illés lelke és ereje, és hol szerepel a Bibliában? Azt olvassuk, hogy keresztelő János születése előtt, ugye aki ennek a malakiási ígéretnek az első beteljesítője volt, apja Zakariás azt a kijelentést kapta Istentől, hogy a megszülető gyermek majd ő előtte, a messiás előtt jár az Illés lelkével és erejével. Ezt megtaláljuk Lukács evangéliuma első fejezetének a 17. versében. Akkor ezek szerint a Bibliában ez egy fogalom lett, hogy Illés lelke és ereje. Szeretnék még egy ige szakaszt megmutatni, ahol látjuk, hogy ez egy külön fogalom. Mi az, hogy Illés lelke? Majd ugye megjegyzem, hogy némelyek, hát nagyon botor módon úgy próbálják értelmezni ezt az ígéretet, hogy elküldöm Illést, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, hogy ez majd Illésnek a reinkarnációja lesz. Ugye a reinkarnáció hívei szeretik így értelmezni, na de hát a Bibliában szó nincs reinkarnációról, egészen más tanít a halálról és a halálból való feltámadásról, de egyébként is képtelenség lenne, hiszen Illés különleges kivételként elragadtatott. Ugye a reinkarnáció meg azt jelenti, ha valakinek az élete, a földi életének a hibái, nyomorúságai szerint újra kell születnie valamilyen módon. Hát ha már Illés eljutott az üdvösségbe, ugyan miért kéne ide visszajönnie és újra születnie? Ugye tehát még a reinkarnáció fogalom világán belül is képtelenség ez az állítás. Tehát a Biblia itt előképet használ, és keresztelő Jánosra vonatkozóan már meg is magyarázza, hogy ez az ígéret, hogy elküldöm előtte Illés, azt jelenti, hogy Illés lelkével és erejével lesz majd valamilyen helyreállítás az Isten népe között. De ahogy mondtam, még máshol is találunk a Bibliában egy olyan ige szakaszt, ahol ez a fogalom megjelenik, hogy az Illés lelke. És ezt az ige szakaszt megtaláljuk Királyok második könyve második fejezetében. Keressük meg Királyok második könyve második fejezetét, és Királyok második könyve második fejezetében ugye Illésnek az elragadtatásáról van szó, és ugye az ő tanítványa volt, Istentől elhívott tanítványa Elizeus, És azon a napon, amikor Illés elragadtatása történt, Illés mindig mondta neki, hogy térj vissza, én nekem az Úr utasítása szerint ide is ide kell mennem. De Elizeus nem akart elválni Illéstől. És végül így olvassuk a Királyok második könyve második fejezetében, a 6. versben. Megint mondja neki Illés. Maradj itt kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött. De ő felelt, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És elmentek együtt mindketten. Aztán olvassuk a 8. verset, mikor a Jordán partjára értek. Akkor fogta Illés az ő palástját, és összehajtva azt megütötte azzal a vizet, és az kétfelé vált, úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át. Mint ahogy valamikor Mózes ugye a pálcájával a Veres-tengert ütötte meg. És mikor átmentek, mondta Illés Elizeusnak, kérj tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam. Látjuk, itt válik szintén fogalommá az Illés lelke, mert mi a te benned való lélek kettős mértéke legyen én rajtam. Olvassuk tovább. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz, ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, mikor mentek, és menvén beszélgettek, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól. Tehát meglátta Elizeus Illésnek az elragadtatását, és úgy olvassuk, hogy utána, mikor ő fordult vissza, és odaért a Jordánhoz, a 13. vers, felemelte az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért és megállott a Jordán partján, és vette az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megütötte a vizet, és mondta, hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé vált az, és átment Elizeus. És mikor látták őt a proféták fiai, akik áttellemben Jerikónál voltak, mondták, az Illés lelke megnyugodott Elizeuson. Megint itt van ez a fogalom, az Illés lelke. Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy vajon milyen indítékból kérte Elizeus ezt, hogy legyen az Illés lelkének a kettős mértéke rajtam. Hát ha ezt becsvágyból vagy elbizakodottságból kérte volna, egész biztos, hogy nem kapja meg. De az ellenkezője a valóság. Elizeus fölmérte azt, hogy még mindig hogy terjeng a hitehagyás Izraelben a Kármelhegyi csoda, meg az eső érkezése ellenére, és arra gondolt, hogy ha Illés elragadtatik, és neki egyedül kell folytatni ezt a munkát, kicsoda ő Illéshez képest, hogy erre képes legyen. És azt mondta, ha nekem Illés nélkül egyedül kell folytatni ezt a munkát, akkor én csak azt tudom kérni, hogy az Illés lelkének kettős mértéke legyen rajtam, hogy erre képes legyek. Tehát nem büszkeségből vagy becsvágyból, hanem éppen ellenkezőleg az erőtlensége, a gyengessége tudatában kérte ezt a segítséget, hogy folytatni tudja azt a munkát. És ugye Illés ezt nem ígérhette meg, ez nem olyan adomány, amilyen ő rendelkezik, és azt mondta, ez lesz a jele, ha meglátsz engem, megadatik, és megadatott. És miután így láttuk, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Illés lelke, meg Illés lelke és ereje, próbáljuk megtalálni, hogy mi ennek a tartalma. Mert ugye az Úr nagy és félelmetes napja előtt tisztáztuk, nem egy ember fog jönni, hanem az Illés lelkével és erejével sokfelé kell megindulni a mindenek helyreállításának. De akkor mit tartalmaz ez a fogalom, hogy az Illés lelke, vagy az Illés lelke és ereje? Én próbáltam ezt összegyűjteni és megfigyelni az Illés történetet, meg az Elizeus történetet, meg a keresztelő János szolgálatát, hogy mit nevez így a Biblia, hogy az Illés lelke, vagy az Illés lelke is ereje. És én 5 dolgot találtam, ami ennek a fogalomnak a tartalma. Az egyik, amit megállapíthatunk, hogy Illés szolgálatából, hogy Illésnek volt lelki ereje, néven nevezni a hitehagyást, de még annak a felelőseit is, vagy a felelőseit is. Ugye most gondoljunk arra, hogy mikor Akháb meglátta őt, a király, és megszólította, te vagy az Izrael megháborítója? Illés nyugodtan válaszolt, nem én, hanem te és a te atyád háza, akik elhagytátok az Urat és a Baálnak szolgáltatok. Tehát Illésnek, az Illés lelke és ereje magában foglalta ezt az egyenességet és ezt a bátorságot, hogy néven nevezte a helyzetet, és még a felelősét is. A második dolog, amit találtam, hogy Illés lelke és ereje azt jelenti, hogy abszolút kisebbségben akár egymaga is képes volt az élő Istennek a szavát képviselni. Mert gondoljatok arra, amikor a Kármel hegyén állt, ott volt a király, ott voltak a Baál proféták, az Astarte profétái, és ott volt az egész nép, mert nagy népgyűlést gyűjtöttek össze a Kármel hegyére, és mikor megkérdezte Illés, hogy ki az úr, a Baál, aki szintén ugye viharisten, termékenység isten volt, vagy pedig az Izrael eredeti istene, az egyetlen teremtő isten, a nép nem felelt neki egy szót sem. Tehát úgy nézett, hogy teljesen egyedül van ezzel a nagy népgyűléssel, a királlyal és ezekkel a hatalmakkal szemben, és Illés képes volt arra, hogy egymaga is képviselje az élő Istent. Később, mikor volt egy mély csüggedés, ugye, amikor látta, hogy nem változnak a dolgok, akkor azt mondta az Istennek, ugye a Móreb hegyén így panaszkodott, azt mondta, nagy búsulásom van az Úrért, mert a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Tehát itt is azt vallotta meg, ugye, hogy teljesen egyedül érezte magát. A nagy többséggel szemben mégis képes volt az élő Istent és az ő üzenetét képviselni. A harmadik dolog, amit találtam, ami a tartalma ennek, hogy az Illés lelke és az ereje, hogy határozott döntésre szólította fel a népet. Rámutatott arra, hogy nem lehet fele más az állásfoglalás. Mert emlékszünk, hogy szólította meg őket a Kármel hegyén. Azt mondta, meddig sántikáltok kétfelé? Nem lehet összekeverni a Baál szolgálatát az Úr szolgálatával. Döntsetek, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha úgy gondoljátok, hogy a Baál, kövessétek őt. Tehát az Illés lelke és ereje ezt a határozott, egyértelmű döntésre szólítást is magában foglalta. Képes volt erre. Azt mondta, itt nem lehet, vagy az Úr, vagy a Baál. A kettő nem keverhető össze, együtt nem lehetséges. Mert a nép gondolataiban ténylegesen összezavarodott. Említettem, hogy Baál viharisten volt, és termékenységisten volt, és a nép már nem tudta megkülönböztetni az egyetlen teremtő Istent ettől a hamis Istentől. Tényleg őszintén összezavarodtak. És Illés azt mondta, végig kell gondolni, választani kell, dönteni kell. Aztán a harmadik dolog, amit találtam, hogy Illésnek mély szeretete volt az összezavart, eltévejedett nép iránt. Mennyire kifejezésre jut ez, mikor a Kármel hegyen imádkozott. Nem elítélte őket, nem neheztelt rájuk, nem szitta vagy megrótta a népet, hanem olyan megindítóan imádkozott értük. Úgy Királyok első könyve 18. fejezetében így olvassuk, hogy a Kármel hegyén hogy könyörgött értük, hogy mennyire az ő lelki érdekeiket szívén viselte. Így olvasom Királyok első könyve 18. fejezetében a 36. és a 37. verset. Mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta is mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te vagy az Úr, az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Tehát szívén viselte a nép lelki érdekeit, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az élő Isten. És tudta, hogy az, hogy ő bizonyságot tett Istenről, az, hogy akár tűz szállt alá az égből, ez még mind kevés. A Szentlélek munkájára van szükség, hogy te fordítod meg az ő szívüket. Tehát tudta, ha a határozottság mindezek egymagában kevés, hogy a hitehagyás megforduljon. Szükséges, de kevés. A szíveket megfordító Istenre van szükség, és hogy Isten munkálkodjon a szíveken, és fordítsa meg a szíveket. Ezzel Illés teljesen tisztában volt, és annyira szerette a népet, hogy ő ezért tényleg buzgón könyörgött az Istenhez. És az ötödik dolog, amit találtam, ami az illési szolgálatot jellemzi, ez pedig az abszolút hittel mondott imádság. Ugye emlékszünk, Jakab apostol a levelében pont Illést állítja elénk példaként, mint aki az imának, a hittel teljes imának az embere, mert azt mondja, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló, De imádsággal kérte, és nem volt eső három és fél évig, nagy dolog. És imádsággal kérte, és eső jött utána. Tehát az Illés lelke és ereje ezt az abszolút hittel, az élő Istenbe vetett abszolút hittel mondott imádságot is jelenti, és a kitartást ebben az imádságban. Mert emlékezzünk a Kármel hegyére, hogy 6-szor jött vissza a szolga azzal, hogy nincsen semmi, csak 7-szer azt mondta, csak egy tenyérnyi felhő, de ez már Illésnek elég volt ahhoz, hogy azt mondja, nagy eső zúgása hallatszik. Tehát ez az Illés lelke és ereje. Erre van szükség. Megkérdezem, el tudjuk képzelni, hogy mással helyre lehet állítani mindent az Isten népe között, mint az Illés lelkével és erejével? Ezzel, ami ezt jellemzi. És ha egy pillantást vetünk Elizeusnak a szolgálatára, ugye aki azt kérte, hogy legyen a te benned való lélek kettős mértéke én rajtam, akkor kapott ebből a lélekből Elizeus is? Általában úgy ismerjük őt, így szerepel a Proféták és Királyok című könyvben is, Ellen White könyvében, ezen a címen szól róla egy fejezet, hogy a békesség profétája. De a Királyok első könyve 3. fejezetéből hadd idézek föl csak egy egész rövid kis részletet, tehát Királyok első könyve 3. fejezetéből, hogy kapott-e ez a békesség profétája Elizeus, akit ilyen nagyon türelmes szeretet jellemzett a nép minden tagja iránt, ugye sokat olvashatunk erről az együttérzéséről, a segítségnyújtásáról, akár hétköznapi helyzetekben is, mégis kapotta az illési lélekből. Azt olvassuk a Királyok 2. könyve 3. fejezetében, tehát Királyok 2. könyve 3. fejezetében, hogy hadba ment Jórám, az Észak-Izrael királya, és Józsafát király, aki Júda királya volt, és egy istenfélő király, egy reform király, de ez volt a gyengesége, hogy nem látta be, hogy nem egészséges dolog a rosszról is jót gondolni, és Akhábbal összebarátkozott, és sógorságot szerzett vele, ami ugye aztán nagy tragédiát okozott mind a két országnak, és ezúttal is, mikor Jórám azt mondta neki, hogy jössz velem a harcba, Moáb elszakadt apám halála után, szerezzük vissza Moábot. Józsafát gondolkodás nélkül rávágta azonnal, mind az én népem ott leszünk. És mikor elmentek Moáb ellen együtt, akkor eltévejedtek a Moáb pusztájában, és azt olvassuk a Bibliában, hogy 7 napig bolyongtak, nem volt víz se embernek, se állatnak. És akkor így olvasom a 3. fejezet 10. versében, Izrael királya, hitetlen királya, ugye, aki Akhábhoz hasonlóan az volt Jórám, csak jajgatni tudott. Akkor mondta az Izrael király, jaj, az úr azért hívta egybe a 3 királyt, hogy a Moáb kezébe adja őket. De Józsafát, a déli országrész istenfélő királya akkor megszólalt, és azt mondta, nincs itt az úr profétái közül egy sem, hogy általa tanácsot kérhetnénk az úrtól. Jellemző, hogy a király nem mondta, hogy van, hanem a szolgák közül egy mondta, hogy itt van Elizeus, a Sáfát fia, aki Illés kezére vizet töltött. Józsafát azonnal mondta, nála van az úrnak beszéde. És akkor hivatták Elizeus prófétát. És megjelenik Elizeus próféta, és figyeljük meg, hogy mit mond. És mondta Elizeus az Izrael királyának, Jórámnak, mi közöm van hozzád? Menj a te atyádnak és anyádnak prófétáihoz. És mondta néki az Izrael királya, ne utasítsa el, mert az úr gyűjtötte össze ezt a 3 királyt, hogy a Moáb kezébe adja őket. És mondta Elizeus, él a seregek ura, aki előtt állok, ha nem nézném Józsafátnak, a Júda királyának személyét, bizony téged nem néznélek, rád sem tekintenék. Ugye milyen megdöbbentő. Tehát a békesség profétája volt Elizeus, de ő is kapott az Illés lelkéből és erejéből, hogy ami elítélendő és elfogadhatatlan volt, azt néven nevezte Elizeus is, és határozott és szilárd volt ebben. És utána akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy Keresztelő János szolgálatában is látjuk az Illés lelkét és erejét. Mennyi szeretettel fáradozott a népért, de azért ő is kimondta, a fejsze már a fák gyökerén van. És akik nem őszintén mentek hozzá megkeresztelkedni, határozottan néven nevezte, hogy ez képmutatás a részükről, és nem valódi indíték. Tehát az Illés lelke és ereje az egy fogalom az írásban. És amikor az írás azt mondja, hogy az Úr nagy és félelmetes napja előtt Illésnek kell jönni, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy olyan helyreállító munkának kell bekövetkezni, amelyben megnyilatkozik mindaz, ami Illés, Elizeus és Keresztelő János szolgálatában megnyilatkozott. Ez a határozottság, de másrészt a mély szeretet a nép iránt, az álhatatos hit, az abszolút hit az élő Istenben. És akkor felteszem azt a kérdést, hogy akkor Jézus második eljövetele előtt van szükség, ha a laodiciai üzenetre gondolunk, hasonló útkészítésre? És aztán egy másik kérdést teszek föl, hogyha az Isten népe között ilyen útkészítés nem megy végbe, el lehet képzelni, hogy a világnak képesek leszünk Illés lelkével és erejével tanúságot tenni? Hát a Biblia hogy vázolja azokat az állapotokat, amelyek a világban lesznek közvetlen Jézus megjelenés előtt? Ugye bemutatja a Babilon globális szövetségét, azt, hogy a Föld összes királya, a Föld minden népe, és akkor gondoljunk most a három angyal üzenetére, ezzel szemben felállni, és elmondani határozott bátorsággal azt, amit a három angyal üzenete tartalmaz, na ez Illés lelke és ereje nélkül nem lehetséges. De ha Illés lelkét és erejét nem ismerjük föl, és ezzel az erővel nem szólunk az Isten nevében, és nem állunk helyt az Isten nevében, akkor ki gondolja azt, hogy képesek lennénk, amikor egy világgal szemben, amikor globális vallási szövetséggel és világi hatalmakkal szemben kell az Isten üzenetét elmondani abszolút kisebbségben, akkor ki lesz képes erre? Tehát értjük, először az Illés lelkét és erejét el kell sajátítanunk az Isten népén belül, és azt szerint kell helytállnunk, és akkor fogja az Isten felruházni a maradék hívő népet az Illés lelkével és erejével, hogy a világot is fel tudja készíteni Jézus eljövetelére. Mert akkor mindenkinek szüksége lesz erre. Mindenkinek, aki áttéli a végső jeleneteket, és aki meglátja Jézust. Illés lelke és ereje nélkül senki nem lesz képes erre. Sem arra, hogy maga megálljon, sem arra, hogy az üzenetet képviselje és hirdesse. És ígéri is az Úr, Jóel könyvében ezt olvassuk, kiöntök akkor az én lelkemből minden testre, és még a szolgákra és a szolgálványok legkisebbre, mindenkire, és fiaitok álmokat látnak és látomásokat látnak. Ez ugyanarra vonatkozik, az Illés lelkét és erejét fogják megkapni. De csak akkor, ha előbb felismerjük az Illés lelkét és erejét az Isten népe között, az útkészítésben, a felkészülésben, a mindennek a helyreállításában, és hogyha ezzel együttműködünk, akkor az Úr majd a szükség idején adni fogja mindenkinek az Illés lelkét és erejét. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ezt megértsük, és felfogjuk, hogy ez az Úr szava, ez nem embernek a szava, ez nem emberi magyarázat, kövessétek végig az írásban, ez valóban így található a Szentírásban, és így van. És ez nekünk segítséget nyújthat, és útba igazíthat mindannyiunkat. Amen.
Igen, hirdetésünk végén keressük meg a 193-as számú éneket, és a 193-as számú ének első három versét énekeljük el.
Thank you.
És aki szeretné és teheti, azokkal leborulva imádkozzunk. A többieket kérjük, maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk a Jézus Krisztus nevében, és köszönjük Krisztus Urunk magyarázatát ehhez a proféciához, hogy Illésnek kell jönni ő előtte, hogy mindent helyreállítson. Urunk, köszönjük néked, hogy útba igazítasz minket, és kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és segíts, hogy összhangba kerüljünk teljesen a te igéddel, a te lelkeddel, az üdv történetnek azzal a lépésével, amely éppen most van, most időszerű. Könyörgünk, szerető jó mennyei atyánk, adj nekünk élő hitet, hogy te el fogod végezni a helyreállítás munkáját, Illés lelkével és erejével szerte a világon. És Urunk, mi látjuk azt, hogy mi mennyire hiány vagyunk ennek. Mi annyira gyengék vagyunk ezekhez az előképekhez képest. És különösen fogyatékosak vagyunk még a teljes hittel, az élő hittel mondott imádságban. Mi még igazán elmondhatjuk, hogy ezzel nem rendelkezünk. És Urunk, a szeretetben is fogyatékosak vagyunk még, messze egymás iránt, hogy együtt tudjunk érezni mindenkivel, és tudjunk az igéd melletti határozott ragaszkodás mellett tiszta szívből könyörögni a szíveket megfordító munkádért. Urunk, olyan csodálatos ez a kifejezés, és annyira megértjük az igazságát, hogy szíveket megfordítani csak te tudsz. És bocsásd meg, hogy olyan gyengék vagyunk az imádságban, hogy nem tudunk ezért olyan álhatatosan könyörögni, mint Illés. De talán még van időnk erre. Könyörgünk Istenünk, hogy munkálkodj a szívünkön is. Tudjuk, hogy mire te eljössz, addigra mindannyiunknak fel kell ruháztatnunk Illés lelkével és erejével. Segíts, hogy ebbe az irányba haladjunk. Segíts, hogy már ma erre készüljünk mindannyian. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és egész nap légy velünk a te szereteteddel, békességeddel és kegyelmeddel. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 255-ös számú éneket, és a 255-ös számú ének mind a három versét énekeljük el.